Hetes stúdió. Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás öröme.
Ez a Megbeszéljük a hetes stúdióban Bakaev Zoltánnal, a Della Podcast szerkesztő műsorvezetőjével, Gulyás Balázzsal, a Gulyás Ágyú alapítójával és Bolgár Györggyel. És kezdjük Munkáccsal, mert Gulyás Balázs most jött vissza Munkácsról, hogy Munkácson történt egy súlyos támadás az oroszoktól, lebombáztak egy gyárat, amelyben magyarok is dolgoztak, meg ukránok is, és elég sok sérült van, és hát erre eléggé furcsa reakciók történtek Magyarországról, már csak ha a köztársasági elnöknek a reakcióját nézzük, vagy a külügyminiszterünknek a reakcióját, talán Orbán Viktor volt az egyetlen, aki az oroszokat megnevezte. A köztársasági elnöknél, Súlyog Tamásnál az történt, hogy leírta, hogy itt mi történt Munkácson, és hogy ez feltétlenül az oroszok műve, majd egy negyed órával később az oroszokat kihúzta ebből a írásból. Szijjártó Péter meg sem említette, Orbán Viktor igen. Na most te mit láttál egyrészt Munkácson? Másrészt mi a hír azzal kapcsolatban, hogy a magyarok azok hát hogyan reagálnak arra, ami őket eléggé tragikusan érintette?
Hát egyrészt ugye úgy szokták mondani a profi riporterek ilyenkor, hogy tapintható a feszültség, de most tényleg ez a helyzet. Megálltunk készíteni egy fotót a helységnévtáblánál, és egyből oda jött hozzám egy járók elő, hogy én mit fotózok, miért magyar rendszámú autóból kiszállva, milyen alapon fotózgatok, tehát érezhető a feszültség. De egyébként rettentően kihalt a város, amilyen fényeket, tehát ott van ugye a csodálatos Munkácsi vár, annak a fényeit is lekapcsolták, amilyen fényeket tudtak, azt lekapcsolták. Én voltam ott egy évvel ezelőtt, akkor ez egy pezsgő, működő, élő város volt, most egy szellemvárost láttam. És tényleg mindenhonnan ez jön, ez a feszültség, és az, hogy most már akkor minket is. Ugye eddig nem támadták Kárpátalját az oroszok, most ez megtörtént, tehát valamennyire a kárpátaljaiaknak ez egy új helyzet. Az volt a jellemző, hogy oda menekültek jellemzően Ukrajna más területeiről emberek, és most nagyjából ez az érzés van, hogy most már akkor mi sem vagyunk a béke pici szigete. Jártam a gyárnál is, ott egyébként nem nagyon engednek filmezni. Igazából ott inkább a fejetlenséget, ezt a feszültséggel vegyes fejetlenséget látja az ember. Csomó mentőautó. Amikor ott jártunk, talán este 11-re, vagy valahogy így értünk oda, még akkor is füstölgött a gyár, ugye ez azt megelőzően szinte 24 órával azt megelőzően volt a támadás, tehát még akkor is sűrű füst szállt föl onnan a gyár területéről.
A sérültekről mit lehet tudni, mert Orbán Viktor felajánlotta, hogy Magyarországon is ellátják az ottani sérülteket, hogyha erre szükség van, de állítólag erre nem volt szükség. És hogy hány sérült van, és van-e közöttük súlyos sérült?
Akkor, amikor ott jártunk, tehát egy nappal a támadás után éjszaka, akkor én úgy értesültem, hogy 19 sérült van, ebből kettő, aki nagyon súlyos állapotban van, és őket nem is Munkácson, hanem a szomszédos vagy a közeli Ungváron, az egy nagyobb kórház, ott ápolják. Úgyhogy
azóta 23-ról írnak már.
Na, hát akkor...
Egyébként meg akartam kérdezni, hogy az, hogy ott füstölgött ez az eltalált gyár, ez azt is jelenti, hogy kívülről ítélve, hogy abban a gyárban közeljövőben nem lesz munka?
Én ezt szinte biztosra venném, hogy ott nem...
Szóval akkor 2300 ember munkahelye nem veszélybe került, eltűnt.
Hát igen, nyilván ez a legkevesebb, vagy a legkisebb probléma talán az egészben. A bizonytalanság, meg a támadás, meg a sérültek mellett.
Mi az, ami indokolta eztnek a gyárnak a elpusztítását?
Nem tudni, hogy ugye azt mondják az a hivatalos közlés, hogy ez egy kávé gépeket gyártó gyár volt.
Jó, bizony szempontból. Van, aki azt mondja, hogy drónokat gyártott.
Ismerjük a régi viccet, hogy ellopja ugye az alkatrészeket az ember, és akkor a végén mindig tank jön ki. Ismerjük ezt a viccet. Én megkérdeztem egyébként egy szakértőt, odafelé menető azt mondta, hogy valóban gyártottak ott kávégépeket is, emellett olyan ilyen mikroelektronikai, apró, már bocsánat, de nem tudom másképp mondani, bizbaszokat gyártottak, amit akár be lehet szerelni különféle ilyen-olyan fegyverbe is. Én ezt hallottam.
Ugye, ami az egészet nagyon pikánsá teszi, hogy ez egy amerikai tulajdonban lévő gyáregység. Hát pár napja még Alaszkában parolázott Putyin és Trump, és ezek után néhány nappal pedig Kárpátalján egy amerikai tulajdonban lévő gyáregység.
Egy magyar jelentőségű ukrán városban.
Ért bombatámadás. Erről azt mondják a szakértők egyébként, hogy egy ilyen támadás előkészítés az hosszabb időt vesz igénybe, de ettől még adott esetben le tudták volna állítani.
Persze. Egy pillanat csak, hogy tegyük még hozzá, azt ne haragudj zárójelben, hogy nem egy lövedék találta el ezt a gyárat, hanem több lövedék.
Ezt akartam kiemelni, hogy ami igazából aggasztó, az, hogy ez egy célzott támadás volt, mert arra már volt példa, hogy az ukránok megpróbáltak leszedni orosz drónokat, és a szanaszét hulló alkatrészek, azok itt-ott becsapódtak, és kisebb-nagyobb károkat okoztak. Ebből volt egy affér talán pont Lengyelországgal egyébként, hogy odazuhantak át ukránok által lelőtt drón darabot.
Mert rajtunk is átröpült egyszer egy drón.
Igen. És azok a kétségek, amelyek a köztársasági elnök irodájából megfogalmazottak, hogy orosz vagy nem orosz támadás volt, hát ezt a roncsokból, mármint hogy a bombák roncsaiból baromi könnyen meg lehet majd állapítani. Lényegében gyártási szám alapján be lehet majd azonosítani, hogy ki volt ennek a bombának a küldője. Tehát azt szerintem nagyon aggasztó, hogy ennyire közel került a magyar határhoz, és bevont a Kárpátalját ebbe a háborús konfliktusba.
Igazából hát meg, hogy Súlyog Tamás milyen közel került Putyinhoz, az is aggasztó.
De az nem ma és nem tegnap történt meg.
Igen, ez is.
Tehát ez ennyiben nagy meglepetés nem okozott, és amiről majd még szerintem később érdemes lesz beszélnünk, és akkor mindjárt a Gyurinak átengedem a szót, az a, ahogy a magyar kormány kezeli ezt a támadást, és ahogy kezeli egyébként a barátságkőolajvezeték megrongálását, az nagyon tanulságos lesz majd átbeszélni, hogy mennyivel más keretekbe foglalják.
Szóval a Gyurcsány a hibás mintájára nem követném el azt a hibát, hogy Súlyog Tamás a hibás, mert szerintem ő hát abszolút egy ilyen bábuként mozog, ha engedik mozogni a Sándor palotában. Az, hogy reggel ő volt az első, aki reagált erre a támadásra, az nem Súlyog Tamás ötlete volt, feltehetően még csak nem is a saját hivatalának vagy sajtóosztályának a döntése, hanem Rogán kiosztotta, fejezd ki együttérzésedet, elnök úr, a támadás áldozatán. És hát sajnos azt hitték, hogy ez magától értetődő, hogy egy munkácsi gyárat az oroszok támadták meg, hiszen végül is 3,5 éve lövik, támadják Ukrajnát, hát nem így van, de így van. Csak feltűnt nyilván Rogánéknak, hogy az, hogy orosz rakéta támadását, csak nem hibáztatjuk orosz barátainkat, egy órával később kitörölték, nem Súlyog Tamás, nem ő vette észre, hogy de hülyeséget írtam, a körülményeket is meg kéne vizsgálni, meg kellene nézni, hogy akkor most ki lehet pontosan a felelős, ki lehetett a végrehajtó, ilyen se neki nem üt eszébe, feltételezem még a saját sajtóosztályának se.
Azért egy ez dolog magyarázza a Súlyog megszólását, hogy határon túli magyarokat ért az
incidens. Igen, hát ezért volt kiosztva a feladat.
Az elnöknek meg kell szólalni.
De nyilván...
De lehettek volna kicsit türelmesebbek.
Hogy ki kezdeményezte, hogy szólaljunk meg először elnök úr, lehet, hogy a saját túlbuzgó munkatársai, de én még azt is szinte elképzelhetetlennek tartom, hogy egy ilyen ügyben ne egyeztetnének Rogánnal. Ugye minimum, ugye ő a kommunikáció főnöke. Azt talán nem küldték el, mint a főcenzornak, vagy a fő hírturnus vezetőnek, hogy mit írjanak be, de aztán észrevették, és orosz kihúzatva egy óra múlva. Nem Súlyog döntése, se egyik, se másik. A jellemző az, hogy vette a lapot Szijjártó külügyminiszter is, aki szintén kiadott egy közleményt, ugyancsak nem említve, hogy a támadás orosz volt. Majd eltelt néhány óra, és nyilván a nagy feláborodásra válaszul, mert ugye ez végig söpört az országban, hogy ennyire hülyék vagytok, vagy ennyire a Putyin kezébe vagytok, vagy súlyok, vagy akárki, hát mégis hogy képzelitek ezt? Orbán Viktor rájött, mert furcsa módon ennyi realitás érzék még mindig benne van leginkább. És akkor a kormányülésről kiadott egy közleményt, ahol orosz támadásnak minősített
ezeket. Most csak engedik meg, de hát, hogy ennyire őszintén.
Hát nyilván látta az egészet. Hát persze, nyilván Rogán nem fogja őt felülbírálni, de Orbánban legalább megvolt az a minimális realitás érzék, hogy hű, ebből még mi jövünk ki rosszul, miközben gesztust akartunk tenni Vladimirnak, hát nem sikerült.
Igen, de kérdésed még nyitva maradt, bocsáss meg, hogy miért pont ezt a gyárat támadták az oroszok. Én azt gondolom, hogy itt a hangsúly a hátország támadásán volt, és nem ezen a konkrét gyáregységen. Itt az volt a lényeg, hogy zavart tudjanak kelteni.
Félelmet.
A félelmet tudjanak kelteni abban a hátországban, amiről te is előbb elmondtad, hogy gazdaságilag, hát tulajdonképpen menedékül szolgál Ukrajna egyéb részein élők számára, és ezt a biztonság tudatot próbálták szerintem lerombolni. Kevésbé volt fontos, hogy ez pont a
ez egy ilyen morális
flex. Fenyegetés. Gyárüzeme legyen. Azt egyébként nem zárom ki, hogy a bizbaszok sorába készülettek olyan egyéb bizbaszok, amik katonai célokat szolgáltak, de az nagyon meglepne, hogyha az amerikai-orosz csúcs találkozót követően ezt a parancsot
egyébként... Trumpnak akartak volna bemosni egyet, ugye nem, ez nem valószínű.
De hát bemostak egyet, egy amerikai tulajdonú gyárat lőttek szét, egy magyar, nagyon fontos magyar jellegű ukrán városban, Mukácson, ahol még mindig vannak magyarok, és hát ez nem tudom, hogy mennyire vetíti előre annak a megbeszélésnek és tárgyalás sorozatnak a pozitív hangulatát, amiről egyébként tárgyalnak, hogy mikor fogad Egyesült Államok elnöke, Putyin, illetve Zelenszky, jó, van, aki szerint Budapesten, de feltetőleg nem Budapesten tárgyalni. Tehát így hogy lehet elmenni egy tárgyalásra?
Hát nem ez lesz a döntő, hogy Munkácson mi történt. Ez nekünk fontos, meg Ukrajnának
Gyuri,
fontos.
Ez adalék.
Hát adalék, nem ezen fog múlni egy Putyin-Zelenszky-Trump találkozó. Biztos, hogy nem. Ez arra jó, ahogy mondtátok, hogy félelmet keltsenek ebben a régióban is, amelyik eddig úgy hitte, hogy hát nagyjából biztonságban van. Sőt, a magyar kormány is úgy gondolta, mert ezek szerint rájuk azok a menekültekre vonatkozó korábbi intézkedések nem vonatkoznak, tehát onnan csak ne jöjjenek, nem kapnak segítséget. Hát most ezt is talán újra kell értékelni, mert mégis kapnak, de még egy pillanatra visszatérve a zűrzavarra, a kommunikációs és politikai zűrzavarra, és össze-vissza hazudozásra. Ugye súlyok után Szijjártó is a közleményében nem említette az oroszokat, aztán délután Orbán visszatért az igazsághoz, hogy orosz. Azok után most megtörtént ez a már általad említett barátság kőolajvezeték valamilyen elosztópontja, vagy nem tudom milyen
támadás a barátság kőolajvezeték ellen.
Oroszországban elleni orosz, illetve ukrán támadás. Ugye ez már egy héten belül, vagy 10 napon belül a harmadik. Szijjártó az előző két alkalommal teleszájjal felháborodva Ukrajna támadást hajtott, vagy figyelmeztetjük Ukrajnát így. Erre a harmadikra nem írta azt, hogy az ukránok már harmadszor támadják meg, nem hallgattak, nem figyelnek a figyelmeztetésünkre. Támadás érte a barátság központ, barátság kőolajvezetéknek az oroszországi akármilyen szakaszát. Nem említette meg benne Ukrajnát, csak azt, hogy kérjük az Európai Unió, az Európai Bizottság közbenjárását, mert megígérték nekünk, hogy Szlovákia és Magyarország kőolajellátásának biztonságát mindenképpen szem előtt tartják. Nem írta bele Ukrajnát, nyilván, mert az előző nap kénytelen volt kihúzni az oroszokat a rakéta, ő is a rakétatámadás, most mégis egy nappal később nem mondhatja, hogy ezt bezzeg az ukránok csinálták. Össze-vissza manipulálnak, hazudoznak, itt egy szó be, itt egy szó ki, az egész tényleg egy szánalmas komédia.
De kik ígérték meg nekünk azt, hogy garantálják a kőolaj folyamatos szállítását Magyarországra?
Megígérte az Európai Bizottság, hogy segíteni fog abban, hogy,
ja, hogy megmarad. Segíteni fog, jó.
Mi meg megígértünk, hogy leválunk az orosz energiahordozókról. Hosszú évekkel ezelőtt, és ha jól emlékszem, még EU-s forrást is kaptunk erre, vagy legalábbis be volt ígérve.
Hát a MOL erre panaszkodik, hogy nem kapja meg azt a támogatást az Uniótól, ami ahhoz kellene, hogy átállítsák a gyártást, igen, és más típusú olaj feldolgozására is alkalmasak legyenek. Most is tudnak, de nem akkor a kapacitással, amivel könnyebb lenne ez az átállás. De hogy ez a barátságkőolaj vezeték, kevesen emlékeznek már rá, de a háború kitörésének évében, 22. novemberében érte már támadás a barátságkőolaj vezetéket, történetesen az ukrán-belarusz határon. Oroszok bombázták le akkor azt a szakaszt, nem a vezetéket, hanem egy valamilyen állomás, ilyen átfejtő állomás, de mindenképpen akadályozta a kőolaj eljutását Magyarországra. Nem voltak ilyen dörgedelmes hangvételű magyar kormányzati nyilatkozatok. Szijjártó Péter azzal próbálta megnyugtatni a közvéleményt, és ez a mai napig így van, hogy a MOL rendelkezik azokkal a stratégiai készletekkel, amikkel 90 napon keresztül lehet garantálni az üzemanyagellátást. Itt arról van szó, hogy 5 napig eshet ki most a kőolajszállítás. Hát ezt arányában összevetem a 90 napos tartalékkal, azért nem tűnik egy havárja helyzetnek. De akkor nagyon diplomatikusan álltak hozzá, szóba se került az orosz fél kárhoztatása a történtek miatt, pedig hát ténylegesen ők bombázták le azt az állomást, hanem mint egy elfogadva a helyzetet, hogy ezzel jár egy háborús konfliktus, próbálták ezt diplomatikus úton kezelni. És még egy gyors gondolat, a flexet, és akkor magam részéről le is zárom, szerintem Puntyérék pont azért bombáztak oda a Kárpátaljára, mert hogy próbálnak pozíciós előnyt fogni ezeken a tárgyalásokon, amikről beszélünk, a Putyin-Zelenszkij-Trump tárgyaláson, egyértelmű téve a hadi fölényét Oroszországnak ebben a helyzetben, és Ukrajnát teljesen beleszorítani abba a sarokba, hogy ő maga ismerje el, hogy már az ország egy szegletét sem tudja igazából megvédeni.
De elképzelhető, hogy területi igénye lesz akár ott is, ahol ez a támadás történt, tehát hogy itt Kárpátaljával kapcsolatban is?
Hát ott azért van egy 1000 kilométeres sáv a Donbasztól Kárpátaljáig, ami viszont egyértelműen nem az övék, hiába persze folyamatos támadás alatt van, de azért egyértelműen nem az övék, tehát szerintem inkább az van, hogy több emelik a tétet, többet kérnek, tehát ez a szokásos szovjet tárgyalási taktika, többet kérnek, nagyobb tétet adnak az ügynek, mint amilyen egyébként, és aztán akkor könnyedén elfogadják a másik tárgyaló félnek azt a magatartását, hogy jó, akkor a Donbasz a tiétek.
És akkor még Orbán Viktor is a kezükre játszik, aki lányos zavarában írt egy levelet Donald Trump amerikai elnöknek, hogy hát képzelje, elnök úr, hát ezek az ukránok megtámadták a Druzsbát, és Magyarország meg Szlovákia olajellátása teljes egészében ettől függ, ami ugye nem igaz, mint tudjuk. És erre kapott is egy választ Donald Trumptől, hát már ez is egy röhely, tényleg hol tart a világ, hol tart Amerika, őrület. A Trump kitette az Orbán levelét, a nyomtatott levelet, és
Fekete Filc
tollal írt neki egy választ, hogy kedves Viktor, hát nem, nagyon nem szeretek ilyet, nagyon utálom, hogy ilyet kell hallanom, nagyon dühös vagyok, kérlek, mondd meg Szlovákiának is, nem jutott, most nézze meg, hogy ki a fene a szlovák miniszterem, mondd meg Szlovákiának is.
Mister Szlovákiának.
És igen, nagyszerű barát vagy, Viktor Donald. Na most egy ilyet, hát tényleg, hol élünk? Ez a világ fejlettebb, legerősebb országának, a régi demokráciának az elnöke, és ilyen írományokat ad ki a kezébe, és még büszke is rá. Hát nyilván Orbán is büszke rá, hát, hogy ő nagy barátja.
Ennyire számítunk neki.
Hát meg nem tudtad értelmezni, ez egy nagy terv része. Tulajdonképpen Donald Trump visszaadta a Felvidéket, hiszen a magyar miniszterelnökön keresztül kommunikál Szlovákiával.
Igen, mondd meg Szlovákiának is, de speciál ugye ezzel az orbáni húzással, Trump kire lehet dühös? Hát nem Putyinra, aki ezt a háborút folytatja, aki Munkácsot is megtámadta, hanem a rohadt ukránokra, akik merik lőni az orosz olajexportnak a
vezetéket. Egyébként az tök furcsa, hogy az amerikai adminisztráció milyen visszafogottan reagált erre kárpátaljai támadása, ugye amerikai tulajdonban lévő gyárat ért, és ehhez képest egy ilyen semleges papírizé.
A budapesti amerikai nagykövetség, hú, az abszolút semmi. Marco Rubio külügyminiszter kifejezte álláspontját, hogy a béke, amit soha ilyen nem volt. Hát az amerikaiak azért annyira mindig következetesek voltak, hogy amerikai tulajdon van veszélybe, amerikai állampolgárok vannak veszélybe, ezt ne csináljátok, ez a minimum, hogy szólnak. Nem, de nyilván a budapesti amerikai nagykövetség sem tudta, hogy most mi az ábra, és a külügyminisztere se tudta, hogy mi az ábra, mert ki tudja, hogy mit fog írni Donald a Viktornak. Igen.
Ez továbbra is a megbeszéljük a hetes stúdióban Bakaev Zoltánnal, Gulyás Balázssal és Bolgár Györggyel. És itt a munkács kapcsán eddig elvitatkozgattunk arról, illetve elmondtátok, hogy itt kinek állt érdekében, milyen reakciók voltak, mit szóltak ez a magyar vezetőink, eléggé sajátságos volt. Ugyanakkor, illetve nem ugyanakkor, egy kicsit előbb az IDEA intézet végzett egy felmérést a népszerűségekről, és azt állapították meg, hogy 9% pontról 4% pontra csökkent a TISZA előnye. Ez az IDEA intézet legfrissebb reprezentatív felmérése volt. Ehhez mit szóltok, Gyuri, ehhez te mit szólsz?
Hát azt, hogy egy felmérés nem felmérés, mindig ezt mondjuk, de maguk a felmérők, közvéleménykutatók is ezt mondják. Lehet, hogy ez egy új tendencia kezdete lesz, de ehhez nyilvánvalóan kell 4-5 másik független kutatóintézet, majd kijövő mérése, sőt, nem is elég egy hónap, hanem lehet, hogy kell, illetve biztos kell még 2-3 hónap egymás után, hogy valóban így van-e. Mert az is lehet, hogy az IDEA, amelyik egyébként tudtommal kicsit más módszertannal méri a közvéleményt, mint a többiek, lehet, hogy valamiért most éppen ezt találta, de lehet, hogy egy másik majd mást fog. Az volt tulajdonképpen a csoda, ezt nem is
nevezem. Nem életszerű ez a helyzet szerinted?
Nem tudom.
Te mit érzel? Beszélgetsz a hallgatókkal, tehát tudod azt, hogy mit hát jó, szólnak hozzá.
Ez nem a fideszes hallgatók műsora, mint tudjuk. De vannak olyanok,
akik fideszesek.
Nem, azt lehet érezni, de ez szerintem mindannyian, nem csak azok, akik ilyen műsort csinálnak, érzik, hogy ahhoz képest, hogy itt volt a nyár, ahhoz képest, hogy az elmúlt hónapokban Orbán tényleg 100%-ra kapcsolt rá, hogy mindenhol megjelent, mindenhol megnyilatkozott, mindenhez fűzött néhány kommentet, mindenhol ott volt, mindenhol útba igazított, mindent megígért, minden héten adott valamit az ő népének. Ehhez képest meglepő volt, hogy a TISZA nem hogy gyengült volna, visszaesett volna, inkább, mint hogyha minimálisan, de erősödött volna a pozíciója a tavaszhoz képest a nyár folyamán is. Ez egy szokatlan dolog volt, meglepő dolog volt, ez, ha valami volt meglepőnek minősíthető, akkor ez. Úgyhogy ehhez képest az IDEA, nem örülök neki, lehet, hogy még igazuk is lesz, vagy ilyesmi folyamat indul majd be, nem lehet kizárni, de ebből következtetés levonni, biztos, hogy
de
nem.
De az, hogy az Orbán az elmúlt időben, te is mondtad, hogy valami elképesztő energiával nyilatkozott minden kamerának, ugye ipari kameráknak is mondják itt viccesen, de tényleg minden kamerának, minden mikrofonnak nyilatkozott. És ha igaz ez a felmérés, akkor ez ennek köszönhető? Annak, hogy az Orbán Viktor nyakába lette az országot, illetve az ország médiáját, és voltak éppen mindenkinek a szájába rágja azt, hogy kérem szépen, mi csináljuk egyedül jól itt a politikát az egész világon, Magyarországon.
Én szerintem pont azt mondta a Gyuri, hogy ebből nem lehet messze menő következtetéseket levonni.
De volt ilyen eset. Volt ilyen eset 2002-ben. Két fordulós választás volt. Az első fordulóban eldőlt. Megnyerték a szocika választást.
És majdnem meg tudta fordítani.
Ha meg lehetett volna, meg is fordította volna. De már nem lehetett, annyi mandátumot
vesztettek az első fordulóban.
És annak volt köszönhető, hogy az Orbán Viktor személyesen járta be az országot, mindenhol nyilatkozott mindenkinek, és így fel tudta húzni a szavazókat.
Egyrészt mondok, hogy az országot azért nem járja be, azt úgy hívják, hogy Magyar Péter.
Most.
Hát, most ilyen, a mai pillanatig, mert Orbán Viktor jelenleg az Adriát járja egy jachttal. Nem ugyanaz.
Ez biztos?
Ez biztos.
Mármint az Orbán Viktor?
Igen, fénykép is van róla.
akkor az oké. Tehát, hogy abba hagyta, vagy megszünetelteti akkor ezt.
Szabadságon van szegény, na.
Van egy óriási különbség szerintem 2002-höz képest, és pont az, amire a Gyuri is lecsapott, hogy egyrészt nem járja az országot, még magtárakban sem, magyarán válogatott közönség előtt sem, hanem, és nem a médiát járja, hanem a propaganda sajtójukat, vagy a propagandájukat járja be. 2002-ben én jól emlékszem, hogy akkor tényleg az ipari kamerának is nyilatkozott, olyanoknak is nyilatkozott, olyan médiumoknak, amelyek nem az ő politikájának voltak a hívei.
Igen.
Most csak a saját propagandájuknak nyilatkozik. Én azt gondolom, hogy ha mindenképp azt szeretnéd, hogy keressünk okokat, és ez lehet, hogy éppen a te asztalod, érdemes ezt a mini osztogatást, vagy ezt a mini hitelosztogatást figyelembe venni.
De a mini hitelosztogatás kapcsán a 3%-os lakásépítés, otthonteremtési hitelre gondolsz?
Én azt gondolom, hogy igen, ezt érdemes figyelembe venni.
De nem mini.
Hát nem tudom, ahhoz képest mondjuk, ami azokhoz a helikopterpénzekhez képest, ami mondjuk 4 évvel ezelőtt volt az akkori választás előtt, ahhoz képest én azt mininek tartom meg, főleg úgy, hogy az konkrétan helikopterpénz volt, tehát az SZIA-ból visszakaptál egy szép nagy több százezres összeget, most meg fölvehetsz hitelt, azért e között van különbség, de szerintem itt lesz érdemes keresgélni, de az alapállításom továbbra is az, ami a Gyurié, hogy ebből nem lehet messze menő következtetéseket levonni, viszont azért arra, mivel oké, ez egy véleményműsor, de azért tájékoztatnunk is kell a hallgatókat. Azt ne hallgassuk el, hogy ez az intézet, az IDEA intézet, ez a DK közvéleménykutató cége. Egyedül a két nagy párton kívül a DK-t hozták ki egyedül bejutónak 5%-kal, ami hogyha lesznek ugye határon túl levélszavazatok, akkor már is nem 5%, hanem 4 valamennyi lábjegyzet vége. Az IDEA intézet a DK két európai parlamenti képviselőinek meg lehet nyilvános adat, meg lehet nézni az Európai Parlament honlapján a beszállítója. Tehát még csak nem is az, hogy áttéten keresztül, hanem konkrétan az IDEA intézet
vagyis a beszállítója. Vagyis az IDEA intézet felmérés az lehet, hogy hamis.
De nem, én annyit mondtam.
Hát hogy ebből én azt következtetem, hogy ezek fázi megállapodás alapján hoznak létre közvéleménykutatási
adatokat. Én meg azt mondom, hogy a hallgatók vonják le a következtetést mindebből. Nekünk az a feladatunk, hogy ez is elhangozzon, amikor egy ideintézetes kutatásról van szó.
Világos.
Ugye ebben a felmérésben, vagy ebből a felmérésből az is kiderül, hogy a biztos választók között továbbra is eléggé egyértelmű a Tisza párt előnye. Ott nem is nagyon mutatott ki talán elmozdulást, ott maradtak a korábbi arányok. Tehát a teljes népességen belül látszik egy felzárkózása a Fidesznek. Ahhoz, hogy ezt jobban tudjuk érteni, azt is látnunk kéne, hogy ez a Tisza rovására történik, vagy a Tiszán túli szavazói kört tudta esetleg a Fidesz megszólítani. De mindazonáltal nekem kicsit más a véleményem, és ezt a hallgatók ebben a körben bizonyára nem nagyon szokták szeretni. De én, aki azért ugyan kívül állok, tehát én hírfogyasztó vagyok, és választópolgár vagyok, és mondjuk így figyelem a Magyar Péter tevékenységét, hogy én egy kicsit fáradni látom ezt a dolgot, egy kicsit elveszíteni látom a lendületét, kicsit önismétlő az egész, nem tud behozni új témákat, amelyek átütnék a falat.
A 10 pontban sem?
A 10 pont, erről beszéljünk már, mert az egy érdekes, izgalmas kezdeményezés, az talán visszatudja a figyelem fókuszát visszatudja rá irányítani, de tény is való, hogy az elmúlt hetekben Orbán el tudta lopni a sót. Pont azok miatt, amiről ti is beszéltetek, hogy most kezdett lendületbe kerülni. Mondhatjuk azt, hogy nem megy csak baráti sajtóhoz, de ez mégis végigpörög a teljes magyar médián, és mégis mindenki ez el tud jutni. Tehát azt látják a népek, hogy aktivizálta magát Orbán Viktor, visszaállt a kormányrúthoz, közben lebecsüljük ezt a Trump levelet, de ennek van hatása a mélyben. Tehát ez biztos, hogy megemeli hiszen Orbán ázsióját.
Viktorozza, nagy barát,
igen, de a legveszélyesebb az lenne, ha itt lennének a béketárgyalások, és akkor Orbán Viktor lenne a békecsináló.
Igen. Szóval az a szokatlan az idei nyárban, hogy nem volt uborka szezon, hanem végigpörgött a politika, és egyszerűen augusztusra elunják az emberek, tehát megcsömörlenek ettől az egésztől. Nem ezt várják a nyártól. Talán túlságosan le van foglalva a figyelmük, de Magyar Péternek nagyon más választása egyébként nincs, mint hogy a dózer üzemmódban tolja egészen 26 áprilisáig. Szóval én ezt is bele tudom látni egyébként ezekben az adatokban. Nyilván sokkal okosabbak leszünk, amikor a többiek is kijönnek. Ott látszik-e a Fidesz lassú visszaépülése. Én egy másik műsorban nem olyan régen már ezt jósoltam meg, hogy a Fidesz elkezdi ledolgozni majd a hátrányát, és azért még van 6-7-8 hónap, az rengeteg idő. Az alatt rengeteg minden történt.
De valószínű éppen ezért, mert ezek valóban tények, és ha elgondoljuk azt, vagy elképzeljük egyáltalán, hogy mit tud mondani az ellenzék vezető ereje és vezető politikusa folyamatosan újat, amivel izgalomban tartja a választókat, a sajátjait is, meg a megnyerni szándékozottakat is. Hát mit tud mondani, mit tud kitalálni? Azt, hogy én eltörlöm az összes személyi jövedelemadót, tehát mondhatja, nagyon izgalmas lesz, nagyon kíváncsiak lennénk rá, csak éppen utána sokan meg fogják kérdezni, és akkor miből él az állam, tessék mondani, miből fizeti a rendőrséget, az egészségügyet, és így tovább. Szóval mi az, amit reálisan várni lehet egy ellenzéki vezetőtől, hogy most is tegyen rá még valamit, most is hozza egy kicsikét izgalomba a választókat, most is érzékeltesse, hogy én sokkal többet tudok. Azért mondtam pár perccel ezelőtt,
hogy... Az időzítésnek hatalmas jelentősége van a politikában.
Azért mondtam, hogy azon
csodál... nem fogod tudni végigvinni a kampányodat, és muszáj témákat találni. Lásd a mi hazánkat, akik most a végrehajtói ügyeket próbálják újraéleszteni, és új hangfelvételekkel jelentek meg. Ugye Magyar Péternek voltak olyan ígéretei, hogy elképesztően nagy leleplező anyagai lesznek, és ezek leszámítva a Varga Judit féle felvételt, inkább csalódáskeltőek voltak sem, mint hogy
de az is, még az volt. Is lehet, nem tudom, fogalmam sincs, hogy vannak, csak éppen nem nyáron akarja őket elsütni, lehet, hogy össze, lehet, hogy télen.
22-i állapotokról beszélek,
igen, persze, nem tudom, én csak azt mondom, hogy nagyon nehéz állandóan úgy fenntartani az érdeklődést, hogy még hozzá is adjon valamit, és akkor augusztus 20-ára válaszolva, az a beszéd valami
a
ilyen
szándékkal. A Pannonhalmi 10 pontra tértünk át
igen,
most, ugye?
A valami ilyen szándékkal íródott
szükség
és mondta
volt
őket.
Erre a 10 pontra?
Meg kellett mondania, és ő ezt jól érezte, hogy itt az alkalom arra, hogy elmondjam, hogy én milyen államot képzelek el én, és a hozzám csatlakozók milyen
erről korábban is beszél, csak most tette igazán érthetővé, pontokba szedve, érthetővé a nagy közönség
számára. És amit ebben a 10 pontban mondott, a számotokra megvalósítható, elfogadható, várjuk azt, hogy ez a program ez életbe lépjen, mármint, hogy nem mi, hanem az emberek, akik őrá szavaznának a Tiszára, illetve Magyar Péterre. Tehát, hogy ez egy olyan ajánlat az ő részéről, ami nagyon fontos lehet a jövő választások szempontjából, ez a mostani 10 pont.
Szerintem nem ez a kérdés ezzel kapcsolatban, vagy én nem ezt a kérdést látom. Én azt látom ezzel kapcsolatban, hogy ez nem az, hogy megvalósítható, mert Marika néni meg Józsi bácsi otthon a kockás papíron nem fogja kiszámolni, hogy valóban megvalósítható-e az, hogy mondjuk...
Nem, van benne olyan, ami abszolút egy hülyeség, vagy ami abszolút elfogadhatatlan.
Most szeretném mondani, 2050-re visszaépítjük 10 millióra az ország lakosságát. Én nekem ez, annélkül, hogy leültem volna egy kockás papírral, ez azért elég meredek vállalásnak tűnik. De Marika néni meg Józsi bácsi nem jut el idáig sem szerintem, hogy ezt egy kockás papíron levezesse. Szerintem az a kérdés, hogy ez lelkesítő-e, eljut-e az emberekhez, lelkesítő-e. Például, ami nekem ebben rettentően rokonszenves volt, és talán megvalósíthatónak tűnik, hogy a külföldre a gazdasági helyzet, vagy a nyomasztó magyar légkör miatt külföldre menekült, lehet ezt a szót használni? Talán lehet. Menekült honfitársainkat haza akarja hozni. Ez például szerintem egy olyan lelkesítő dolog, ami 10-ből 9 embernek...
Igen, de ezt a Fidesz is mondta.
De nem sikerült.
De ő...
Nem sikerült. Na és neki. Sikerült? Nem. Hát ő megpróbálja, mert azt mondja, hogy a cél jó, és van is benne realitás, lehet benne realitás, vagy legalábbis egy részében lehet realitás, ugyanúgy, hogy 2050-re 10 millióan leszünk, nem valószínű. De ha a cél azt mondja, hogy egyezik a magyarok többségének akaratával, szándékával, ez a 10 milliós magyarság, vagy Magyarország, ez amúgy is egy mindenki fejében megrögzött ide a tudás, tapasztalat, remény, vágy, most már csak 9,5 millióan élünk itt, tehát 10 millióan vagyunk, ezt szeretjük elmondani magunknak. Ha ezt tűzi ki célul, azzal lehet, hogy embereket megfog magának, és nem fogják 25 év múlva számon kérni rajta, hogy Péter, csak 9.650.000-en vagyunk, okay. Pedig lehetnénk 8,5 millióan
pedig Orbánnal is. Lesztették az 1 millió új munkahelyet, minden évben számon kérték rajta, hogy hol tart.
De az egy nagyon konkrét dolog volt ráadásul 10 évre, igen, de ez 25 évre, és azért a munkahely teremtésben az államnak sokkal több szerepe volt, volt is sok például statisztikai trükkje, hogy elérje ezt de az 1 milliót, amit nem ért el 800-valahány ezret.
De most van az Orbánnak egy nagyon fontos és komoly gyógyszer erre, ugye a 150 gyárnak a megépítése.
És hány épült meg belőle, tessék mondani?
Állítólag egy se.
Na, de biztos megépült valamennyi, de hát
Szerintem
ez is a te asztalod. Én is úgy tudom, hogy nulla darab
épült meg. Beleértik
a már épülőben lévőket is, szerintem inkább erről van szó. Ugye most politikai kommunikációról beszélünk, a Fidesz, meg a Tisza esetében, és itt is van jó pár pont, aminek a valóságát, vagy a realitását megtudjuk.
1 milliárd forint közösségi fejlesztési keretet adnak. Hát ez egy értelmezhetetlen ajánlat.
Én szerintem
ez egy abszolút
tíz falunként egy templom. Arra rezonálni, hogy a Szent István napi program.
Másrészt viszont van ez a élhető járások program, vagy mi a csuda, a Navracsics minisztériumhoz tartozó dolog, ami ugye arról szól, hogy az adott járásban vélhetőleg ellenzéki járási székhelytől elvonnak pénzt, és aztán a falvak azok elköltik. Nekem egyébként, amikor ezt bejelentették a sajtótájékoztatón, Navracsics tagadta, hogy ez lesz a vége, természetesen ez lett ennek a vége. És ez nem egy nagy, szerintem pont rámutat arra, hogy melyik a leginkább vállalható ezek közül, vagy a legegyszerűbben megvalósítható ezek közül a pontok közül, mert ez a pénz, ez létezik, csak másképp kellene struktúrálni, vagy másképp
hát
kellene
elosztani. Hát a 10 falunként nem stimmel, tehát nem tudjuk azt, hogy hogyan annak sorbálítva a faluk.
De könnyebb megérteni. Hát most magyarázd el, pontosan.
Ennek ez volt a célja, hogy persze. A kezdeményező készségét újra megmutassa a magyar, és visszavezze valamennyire a tematikát.
Meg ez a 2035-ig legalább 80 évre emelik a születéskor várható élettartamot, jelenleg 2025-öt írunk, tehát 10 évvel vagyunk előtte.
Ez
a férfiak azok 72,7 évig érnek, a nők meg 78 évig.
Én szerintem ez például egy jó kormányzás mellett ez egy megvalósítható.
Most?
Megvalósítható pont. 2000, nem tudom hányra, amikor...
10 év múlva, ez nem megvalósítható.
Szűkös az idősáv, de ugye ezt nem önmagában kell nézni, és itt szó esik egészségügyről is, tehát hogy régiónként egy szuper kórházom, ez egyik leglátványosabb ígéret egyébként ebben a csomagban. És ugye a prevenció, egészségügyi prevenció, tehát lehetne itt nagyon komoly eredményeket elérni, a 10 év szerintem szűkös ehhez, de ugye, tehát tulajdonképpen fölrajzolta a táblára az ő koncepcióját, hogy milyen államot szeretne ő látni, és ez az ő ajánlata.
Voltaképpen egy vázlatnak
ajánlata a választópolgárok számára. Ez még nem kormányprogram, ugye emlékszünk, Orbánéknak 29 pontja volt 2010-ben, az ennél sokkal részletesebb és pontosabb, nem tudom, talán részletekben menőbb volt. Tehát nagyon konkrét intézkedések voltak benne, de szerintem ez segítheti magyart, hogy a
és az egész abban az irányba megy, amit az utóbbi időben jelszóként ugye föl is vetít maga mögé, amikor tartja ezeket a falu vagy város fórumokat. Működő Magyarországot. Mitől működne az ország rendesen? Hogyha az egészségügyben ez is ez lenne.
Ki is nyitja a témákat vitára, persze, mert az, hogy régiónként egy szuper kórház, az feltételez a teljes ellátási rendszer átalakulását.
Meg az is kell ahhoz, hogy működjön az ország, hogy ne csökkenjen drasztikusan az ország lakossága. Igaz, persze.
Szerintem benne van egy olyan is, talán egy olyan, ami visszavezet az előző pontunkra, a közvéleménykutatásos témára, ugyanis rettentő fontos, Gyurinál is hallom, hogy elhangzik ezerszer, hogy az a feladat a Magyar Péternek, hogy faragjon le a fideszesekből, vagy ne menjenek el szavazni, vagy szavazzanak át az ellenzékre. És ebben vannak olyan pontok, ami egy jobboldali embernek megdobogtatja a szívét, és rokonszenves, és legalább annyira legyen rokonszenves, hogy menjen el azon a hétvégén, amikor a választáson ne szavazzon le a Fideszre, hanem menjen el a kiskertbe kapálni, most mondtam valamit. Magyarán otthon marad, és akkor nem a, az nem egy plusz szavazat a Fidesznek. Tehát ebben vannak ilyen pontok, én érzek egy ilyen tendenciát is ezekben a pontokban.
Ezt továbbra is a Megbeszéljük a hetes stúdióban Bakev Zoltánnal, Gulyás Balázssal és Polgár Györggyel. Nem tartja valószínűnek Balázs Péter, hogy Budapesten tartsák Putyin-Zelenszkij találkozót, ilyenkor rendszerint semleges helyszínt választanak, NATO tagországként pedig Magyarország érintett a háborúban, és az sem segít, hogy a miniszterelnök lejárató szándékú kampánytémává tette az ukrán elnököt. Mármint, hogy a plakátokon ugye látjuk két tojás, meg egyéb ilyen plakátok voltak az országban teleszórva, és hogy van-e még esély arra, hogy Budapesten lehet ez a Trump-Putyin-Zelenszkij béke tanácskozás, vagy tárgyalás?
Volt egy budapesti memorandum, ami miatt...
94-ben.
Igen, ami miatt lehetséges, hogy egy ilyen kommunikáció szempontból jól néz neki, hogy újra...
Hát épp azért nem akarják állítólag, mert hogy az nem sikerült.
Hát igen, de kik nem tartották be, ugye?
Az oroszok nagyon tartották be.
Igen, az oroszok nem tartották be. Én mégis azt gondolom, hogy nem az lesz a fő ok, amit most felolvastál Balázs Pétertől, hogy mi NATO tagország vagyunk, és akkor nem vagyunk semlegesek. Nem vagyunk semlegesek, de sajnos az oroszok pártján nem vagyunk semlegesek, és ezért lesz elfogadhatatlan, hogy Budapesten találkozzanak. Ettől ezzel együtt lehet egy olyan alkufolyamat, amiben Zelenszkij azt mondja, hogy jó, akkor Budapesten fogunk találkozni, de én szerintem ennek kicsi a valószínűsége.
Ez mennyire befolyásolhatná a belpolitikai helyzetet Orbán javára?
Hát mindenképpen úgy tűnhetne föl, mint egy nemzetközi játékos, aki a nagyokkal ül egy sakkasztalnál, nem a macskaasztalnál, ugye volt egy ilyen kifejezés is a héten.
Hát az Orbán Viktor mondta arra, hogy az európai vezetők a macskaasztalhoz se tudnak majd leülni. Ezzel szemben ugye a Fehérházban fogadta őket Trump elnök.
Még akkor is, hogyha nem szólhatna bele nyilván a tárgyalási folyamatban, mégis úgy tűnhetne, hogy nem a macskaasztalnál ül, hanem a nagyok játékát játsza. Szerintem segíthetne neki. Kérdés az, hogy a magyar választópolgárok hány százaléka nyitott arra, hogy ilyen külpolitikai összefüggéseket keressen a dolgok között.
Szerintem az, hogy hol lesz ez a találkozó, egyedül Trumptól függ. Nem is Putyintól, neki Budapest nagyon jó lenne, sőt, persze, kifejezett nyereség. Nem is Zelenszkijtől, aki nagyon rágná a szája szélét, de ha kell, és ha úgy érzi, hogy van valami esély, valami tisztességesnek mondható, vagy elfogadható megegyezésre, eljönne Budapestre is. Attól függ, hogy Trump éppen aznap reggel mit gondol, amikor ki kell mondani az igent vagy nemet. Mert neki ez nem számít, hogy a NATO esetleg rossz néven veszi, hogy itt van Magyarország, amelyik mindig kilóg. Az Európai Unió még rosszabb néven veszi, mert ő a 26-tal szemben az egyedüli szembenálló. Azt se veszi rossz néven, hogy Putyinnal van, hát hiszen Ukrajna támadása miatt van felháborodva, vagy nem szeretem ezt hallani, hogy az ukránok lövik, miközben ugyanő írta 24 órával korábban, hogy nem is érti, hogy az ukránok miért nem lőhettek az amerikai fegyverekkel mélyen be Oroszországba, mert az a gonosz Biden, mert neki mindig erre jár az agya, hogy a rohadt Biden, a rohadt Obama, csak én vagyok az okos.
Nem került még le a napi rendről a Biden
fél, hogy te minden.
Még Obamához is visszajön.
Mindenhova.
Tehát Trump szerint Biden tehet egyáltalán háborúban.
Trumpnak nem fájna Budapest, de lehet, hogy sok más meggondolás miatt valami mást fog választani. Alaszkát is ő választotta, nyilván nem Putyin mondta azt, hogy elnök úr, szívesen elmennék ám Alaszkába, és itt van a közelbe. Fenét volt az közel neki, Moszkvából elmenni Alaszkába, kicsit messze volt. Tehát Trumpon fog múlni, és ez Orbánnak, ha tényleg itt lesz, biztos, hogy jól jön. És akkor a következő havi, meg esetleg két havi közvéleménykutatáson lehet, hogy érezni is lehet majd, hogy na hát azért mégis a mi vezetőnket. De nem ezen fog múlni a választás, mert utána még ki tudja, mi jön. És akkor itt érdemes behozni egy érdekes fejleményt. Az is fura és megmagyarázhatatlan tulajdonképpen. Ugye volt ez a Trump európai vezetők Zelenszkij találkozó Washingtonban, és utána a Bloomberg, majd a Reuters megírta, hogy Trump felhívta utána Orbán Viktort. és az egyik értesülés szerint tájékoztatta őt, és a másik szerint pedig talán felvetette, hogy Budapesten rendezzék a csúcs találkozót, de a lényeg az, hogy...
Nem történt.
Nem, két ilyen, sőt az egyik a Reuters még ráadásul fehérházi tisztségviselőkre hivatkozott, a Bloomberg nem.
Két ilyen hatalmas nagy igen, cég nem tudta, hogy mi történt valójában.
Ezek után eltelt egy nap, majd Szijjártó előjött azzal, hogy nem, ilyen nem történt, szinte kikelt magából, márpedig ha nekik ez nem tetszik, és ha tényleg nem történt meg, akkor nagyon szerettük volna, hogyha ez megtörténik, egyelőre nem, de Trump elnök természetesen folyamatosan tájékoztatja a miniszterelnöket, lehetett volna egy ilyen közömbös, de mégis erre reagáló szöveget találni. Ehelyett a harcosok órájában Szijjártó kikelt magából, nem, és mondom, és ez félrevezeti a sajtó, a független sajtó, mellesleg az övék is beszállt, hiszen boldogan ide jönnének csúcs találkozót tartani, lelkesen magyar nemzettől a pesti srácokig mind éltette a dolgot, majd leoltotta őket Szijjártó Péter, hogy nem, ilyen nem volt. Vajon miért tehette ezt? Feltételezem, hogy volt állandó kommunikáció a miniszterelnök, és hát ha talán nem is a Fehérház, de az is lehet, hogy a Fehérház illetékes hivatalai, valamint a külügyminisztérium között, hogy volt-e közvetlen telefonbeszélgetés, nem tudjuk, az is lehet, hogy volt, csak éppen nem tudják, hogy mit mondjanak róla, mert Trump nem mondta se azt, hogy legyen Budapesten, se azt, hogy ne legyen, hogy Magyarország okvetetlenkedjen, vagy ne okvetetlenkedjen. Lehet, hogy volt egy tulajdonképpen semmit mondó dolog, de abból nem merték azt a következtetést levonni, hogy ezt erősítsük meg, és tegyünk úgy, mintha itt lenne, mert lehet, hogy pofára esünk, mert Trump nem mondta ezt. Szóval olyan zűrös, és annyi minden nem tudunk, hogy csak azt látjuk, hogy szánalmasan hazudoznak. Ez az egyetlen biztos, amit tudunk. Na,
ugye jelentősen szűkíti a szóba jövető országok listáját az észak-atlanti térségben, régióban, hogy Putyin körözi a Nemzetközi Büntetőbíróság, tehát itt már mindjárt az országok 90%-a az lekerül a lehetséges otthont adó helyszín listájáról. Ezzel együtt én egyáltalán nem zárom ki, hogy Trump ezt a gesztust megtenni Orbánnak, pont a belpolitikai okok miatt, neki semmiben nem fáj. Ha lesz itt nyitott golfklub, akkor Trump más már nem fogja
megadni. Tiborcz Istvánnak,
nem mehetnek Bükkfürdő, vagy Bükk, vagy hol van nekik,
meg Felcsúton is,
Orbán puszta mellett.
Ha lesz nyitott golfklub, akkor szerintem Trumpnak ez elfogadható ajánlat lesz. Zelenszkij kérdés nálam, de valószínűleg ő is bele fog menni ebbe, hogyha a helyzet megkívánja. De ha ez megtörténik, akkor engem nagyon érdekel, hogy ugye nemrég egy jogszabály született arról, hogyha külföldi államfők jönnek Magyarországra, akkor nem lehet ellenük tiltakozni, a gyanús elemeket be fogják gyűjteni, talán lábbilincset is kapnak, tehát ilyen megelőző csapásokat fog végezni a magyar belügy, meg a titkosszolgálat, hogy megakadályozzák azt, ami Erdogan esetében történt a budapesti
országban. Hogy Zelenszkij ellen tiltakozzanak,
ugye? Na most, hogyha megjelenik, hát én nem tudom garantálni, hogy a tömeg majd békésen fogja ezt tudomásul venni, tehát ebben nagyon komoly feszültségforrás látok. Ez egy megfontolás lehet, hogy talán mégse Budapestre hozzák.
De képzeld el azt, hogy én el tudom képzelni, hogy a Putyin ellen tüntetők visszafogják magukat, azt mondják, hogy nem. Na de az Ukrajna ellen felbőszített Fidesz szavazók, akik azt mondják, hogy Ukrajna támad minket, kémkedik ellenünk, Magyar Pétert bérelte föl,
és itt
azok nem fognak tiltakozni, ott látványosan
Zelenszkij ellen. Igen,
eszembe jutott a másik dolog, amiről írta
túlságosan érintettek ebben a dologban.
Hogy állítólag, és ez a dolognak talán a lényege, hogy a Trump arról akarta meggyőzni, és valószínűleg ez magyarázza a sunnyogást, Trump arról akarta megkérdezni, vagy meggyőzni Orbánt, hogy mi lenne, hogyha a NATO-s biztonsági garanciákat, amiket nem szeretne megadni, azzal helyettesítenék, hogy gyorsan felveszi az Európai Unió tagjai sorába Ukrajnát. És az adna valamiféle biztonsági keretet és garanciát, mert azt az oroszok is tiszteletben tartják, és ezen az alapon az Unió is segítheti akár biztonságilag Ukrajnát. Hát ez olyan, mint a tüdőlövés, mondaná Orbán Viktor, mert ha én az egész politikámat arra építettem föl, hogy fúj Ukrajna, akkor hogy fogadhatnám el, hogy vegyék föl, de rögtön, mert Trump elnöknek ez a legkedvezőbb. Erről szól szerintem ez az egész ilyen sű, igen, jött, nem, beszélünk, nem beszéltünk, itt volt, ott volt, nem, nem tudják, hogy most mi a fenét csinálják. Persze az is lehet, hogy Trump holnap után egész mást fog erről gondolni, de nyilvánvalóan volt valamilyen kapcsolat, ha lehet, telefonon is, hogy Viktor, miért nem veszitek föl ezt az... Te vagy az egyetlen akadály, meg lehetne oldani az egész háborút. Az Unió ad majd biztonsági garanciákat, ott lesztek, intézzétek el, ti dolgotok.
Hát lehet, hogy nem telefonon volt, hanem mondjuk filctollal irogattak egymásnak, és lefakszolták.
Igen.
Még belevághatunk a hatházi elhallgattatásának a kísérletében, ami 60 pusztánál történt a napokban. Tényleg egy-egy mondatban, hogy mit szóltok ehhez, hogy voltak éppen fizikai atrocitásban is része volt hatházi Ákosnak, ami eddig még nem volt jellemző hatházi fellépéseinél. Nem engedték be, elé álltak, stb., de az, hogy itt neki menjenek egy kocsival, amiről kiderült, hogy nem is tudott neki menni, sőt, ilyen ügyetlenek voltak ott a testőrök, ehhez mit szóltok?
Én azt szólom hozzá, hogy...
Röviden,
hogy én ennek az autónak akkor és ott az anyós ülésén ültem, és ez egy nagyon éles helyzet volt, és egészen megdöbbentő, hogy...
Most?
Igen. Hogy hétfőn kijön róla a videónk, úgyhogy nézzék meg a kedves hallgatók majd. Egészen megdöbbentő volt, és ez egy újabb szintlépés, én ezt szólom hozzá.
Gyuri?
Hát igen, az biztos, hogy az, csak azt nem lehet tudni, hogy ez az illető, aki fel akarta lökni a hatházi kocsiját veled együtt ezek szerint, ez saját vagy a közvetlen főnöke utasítására cselekedett, mondván, hogy akadályozzuk már ezt az állandó izgőmozgó szemét alakot abban, hogy, vagy még felsőbb utasításra. A szintlépés az biztos, persze, de még mindig azt hiszem, vagy remélem, hogy nem tartanak ott, hogy utasítást adnának arra, hogy Hatházi Ákost vonjuk ki a forgalomból, adjunk neki valami jó leckét.
Szerintem ott tartanak, szerinted meg nem.
Egyet érte. Szintlépés.
De egy dolgot még talán a végére. Szerintem illene már átneveznünk ezt a 60 pusztát. Ez Orbán pusztára? Ez Orbán puszta, ez biztos.
Ez volt a Megbeszéljük a hetes stúdióban Baka F. Zoltánnal, a Della Podcast alapítójával, Gulyás Balázzsal, a Gulyás Ágyú alapítójával, és Bolgár Györgyel, nekem pedig nem maradt más dolgom, mint hogy elbúcsúzzak önöktől. Műsorunk készítésében közreműködött Lantos Dániel, Horváth Ádám, Laj Viktória, Balogh Krisztián és Túri Lui. A szerkesztő Csernyánszki Judit nevében is elköszönök önöktől, Neumann Gábort hallották.
A hetes stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.